Világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja el őket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.
Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Világtalálkozó. Mindig két látszólag egymástól távol eső embert látok vendégül, akik nélkülünk nem biztos, hogy valaha is találkoztak volna. Ma itt lesz velem Molnár Ferenc Karamell, Máté Péter díjas énekes. Mély szegénységből indult, a Megasztár második szériájának győzteseként ismerte meg az ország. Két gyermek édesapja. Párosú másik tagja Cvak Sándor, a Cvak Unikum NRT igazgatóságának elnöke. Édesapja Cvak Péter, a dinasztia hatodik generációjának tagja. Három gyermek édesapja. Lássuk, mire megyünk így hárman.
Nekem az lenne a legnagyobb terrorom, hogy elfelejtem a szöveget.
Ja, az lenne a legnagyobb félelmed egy koncerten?
Mondjuk nagyon sok félelem lenne, de ha a zenész lennék, akkor az lenne, hogy állok, ott vannak 30 ezren, nekikezdek,
Figyelj, a 20 év alatt már párszor előfordult, pont egy 3 hete volt egy koncertem, ahol olyan szinten ilyen blackouton volt az egyik dallal kapcsolatban, hogy egy szó nem jutott eszembe soha többet a saját szerzeményemnél. Pár évvel ezelőtt emiatt még a koncert után nagyon rosszul éreztem volna magam, de pont ettől volt felejthetetlen a koncert, hogy a közönség elkezdte énekelni a dalt, és úgy besegítettek
neked. Mitől van? Tudom. Tehát ugye az olyan dal, gondolom, ami ezerszer előadtad.
És lehet, hogy pont ezért, hogy már ezerszer előadtam, és így nem tudom. Ez így megmagyarázhatatlan. A sors akarja így. Szóval ez egy folyamat, amíg az ember el tudja a lelkében, tudod, meg így mentálisan el tudja ezt olyan helyre rakni, hogyha elő is fordul, akkor már nem az van, hogy ostorozom magamat este, hogy mekkorát hibáztam, hanem hát most ott mindenki emberből van.
Persze, meg szerintem ez szimpatikus, emberi vagy. Ha azt mondod, hogy bocs is, elfelejtett.
Nekem volt is egy ilyen, a Megasztárban volt egy ilyen ominózus, tudod, Megasztár, óriás verseny, ott ül velem szembe Presser Gábor, és Presser Gábor egyik szerzeményét bakiztam el. Igen. De tudod, annyira jól jött ki, mert azt mondta a Gábor, hogy figyelj, ugyanennél a sornál szoktam elrontani. Szóval nem a rontás a lényeg, hanem az, hogy utána mi történik.
Ja. A Presser Gábor egy rendkívül nekünk csináltunk vele egy reklámot. Nem tudom, hogy láttatok-e. Amikor ott az egyetemnél van egy utcai zenész, és pont egy Presser Gábor dal, igen, és akkor megjelenik a Presser Gábor, és akik ott vannak statiszták, azok zöme kollégák voltak, akik nem tudtak azt, hogy jönni fog a Presser Gábor. És látszik, ha visszanézel a videót, látszik, tehát az emberek, tehát van egy kollégának, aki sír. Mert mert annyira megvan
rendülve.
Rendülve, hogy a Presser Gábor ott van.
Igen, én az egyik legnagyobb élő magyar embernek tartom. Te mersz hibázni, Sándor?
Hát ha nem, akkor nem.
De
ugyanakkor pontosan tudom, hogy mindenki hibázik. Főleg most, érted?
Persze.
Beszéltünk a műsor előtt a gyerekekről, hogy hát szülőnek lenni, tehát ott például az ember úgy megy neki, hogy pontosan tudja, hogy hibázni fog.
Igen.
Tehát nincs az a dolog, hogy nem hibázik az ember. De hát ez van, ez az életrendje.
Te miben szoktál hibázni szülőként? Tehát mi az, amivel kapcsolatban kritikus vagy a saját szülői tevékenységedet illetően?
Tehát én már párszor eljátszottam azt, hogy ígértem valamit a gyereknek, és nem tartottam be. És ez szerintem az, ami nekünk egy fél mondat, hogy persze, megyünk majd.
Igen.
És akkor, vagy igen, elviszlek.
Igen.
És nem. És akkor ez nála viszont egy akkora sebet tud hagyni szerintem, és mi nem veszünk észre. Nekünk ez nekünk egy fél mondat, ő neki viszont lehet, hogy éveken keresztül nyomja a lelkét. Tehát ez volt, de erre vigyázok. Meg van most egy 5 éves kislányom, és azt vettem észre saját magam, tehát hogy ahogy öregszem, nincs türelmem. És nagyon, tehát nem az, hogy kiabálom, de tudok így kicsit így nem jó válaszolni neki. Múltkor 5 éves a kislány, és ugrált a kanapén. és mindig ott van egy kis asztal kanapé, mert mindig attól tartok, hogy leesik és beveri a fejét. És mondtam neki a múltkor, hogy kérlek, amelyen ne ugrálj, kérlek annak a kanapén. Rám néz, és azt mondja, hogy hát ez, ez azt hiszed, hogy ez csak a te házad ez? 5 éves. És ebből vajon mi lesz, amikor 15 éves lesz?
Én a hibákról azt gondolom, hogy az a nagy dolog, amikor rádöbben az ember arra, hogy a másik hibái nélkül sem tudna már élni. Tudom, mert amikor fiatalok vagyunk, akkor kritizálunk, és meg akarjuk változtatni a másiknak a hibáit, el akarjuk törölni, meg akár a sajátjainkat is. De én például eljutottam a feleségemmel arra a szintre, hogy nem tudnék már a hibái nélkül élni. Hát ha a családomra, szüleimre gondolok vissza, vagy így a gyerekkoromra, hát nekem szinte csak ilyen van, amit megfogadtam, hogy én más, hogy nekem is gyerekként ez volt a vágyam, hogy ne vigyem tovább a szüleim hibáit, hanem én valahogy teljesen más, hogy ha majd lesz családom, egy választott családom, feleségem, gyerekeim, akkor én teljesen más apuka legyek, más fér, másfajta fér legyek.
Mondasz egy példát, egy érzékletes példát, ami ránk tartozik? Ami úgy benned volt, nem is biztos, hogy annyira traumatikus, de azt mondtad magadban, hogy na, én ehhez képest más leszek. Ez figyelem hiány?
Nehéz, mert én szinte csak traumatikusat tudnék mondani, vagy mesélni a gyerekkoromról. De ha ilyen szalonképesre vagy kíváncsi, akkor talán a legegyszerűbb a szeretet. Az, hogy én úgy tekintsek a gyerekeimre, mint kis felnőttekre, akik még nyilván nem felnőttek, hogy úgy tekintsek a gyerekeimre, hogy az én felelősségem az, hogy belőlük milyen felnőtt válik. Hogy rajtam múlik. Nem a szavaimon, hanem a tetteimen fog múlni az, hogy ők felnőtt korukra milyen értékrenddel fognak rendelkezni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez volt a legfontosabb.
És az számodra nagyon egyértelmű volt, hogy te onnan, ahol cseperedtél egy cigánsoron, hogy te onnan kitörsz. Tehát, hogy ez nem az én utam. Én innen elmegyek?
Nem a cigánsor itt a lényeg, mármint, hogy mondjam, nem a terület, nem a földrajz, nem a városrész, nem a mondjuk azt, hogy putri, amiben én nevelkedtem. Ebből tudja kiszakadni a céltalanságból, az elveszettségből. Sokáig az is bennem volt, hogy el kell szakadnom helyileg is. Ez törvényszerű, hogy el kell szakadni egy időre helyileg is, hogy az ember máshol legyen, egyáltalán más impulzusok érjék, és máshogy tudjon fejlődni a személyisége. De aztán tudod, az ember tervez, meg álmodozik, aztán időközben felnő. Én is időközben felnőttem, és rádöbbentem, hogy nem szabad elszakadnom. Talán fizikálisan sem szabad elszakadnom, haza kell járnom, vissza kell mennem.
Gyakorlod is ezt?
Gyakorlom is ezt, mert azt gondolom, hogy bármennyire is fájdalmas az embernek a visszaemlékezés, meg az újraélése a dolgoknak, meg a körülményeket, bármennyire fájdalmas látni a putrikat, meg a döngölt padlót, meg a földutat, mégiscsak a személyiségemnek az egyik legfontosabb része ez, és nem szabad elszakadnom tőle, mert akkor elveszítem a gyökereimet, és nem akarom elveszíteni a gyökereimet.
Kislányot például elvitted már oda? Már nem feltétlenül a családhoz, hanem egyáltalán, hogy ezt a környezetet, ezt az atmoszférát hát megismerje.
Bevallom őszintén, hogy még az a pont nem jött el, hogy úgy konkrétan elvigyem a Törökszent Miklósi cigánytelepen a Hold utca 2 szám alá a házhoz, ahol én nevelkedtem, de most már terve van, meg azért jött már velem hasonló helyekre, de így konkrétan Törökszent Miklóson még a cigánytelepen még nem járt, még azt nem mutattam meg neki, mert most van olyan fázisban, hogy most már felfogja szerintem, hogy és tudod, hogy most már nem csak arról szólna, hogy leviszem, és akkor ő könnyekben tör ki, hogy szegény apukámnak milyen körülmények között kellett élni, meg milyen nehéz gyerekkor volt, hanem most már valószínűleg, ha levinném, vagy ha majd leviszem, és megmutatom neki, akkor el tudok benne ültetni valamit, hogy ő változtatni tudjon ezen, hogy változtatni tudjon a világon. Szóval nem céltalanul fogom elvinni, hanem azért, hogy kezdjen ezzel valamit, és ő remélem, hogy egyszer majd akár a szószólója lesz ennek az ügynek, és de ehhez kell az, hogy ő tisztában legyen ezzel. De egyébként nem csak neki van rá szüksége, nekem vannak ilyen terveim, hogy kiket szeretnék még levinni cigánytelepekre, és megmutatni neki, hogy ez is a magyar valóság része.
Kit vinnél?
hát most így lehet, hogy nem.
Ja, értem.
Nagy embereket. Jó. Nagy embereket, hogy tényleg lássák azt is, hogy nem. Lássák azt, hogy milyen egy cigánytelep, milyen ez a szegregátum, milyen egy putri. Olyan, akár olyan roma vezetőket nagyon szívesen meghívnék, akik majd most felelősek lesznek ezért a közös ügyért, hogy lássák, hogy milyen is a valóságnak ez az arca. Mert fontos szerintem, mert ez megérinti az embert. Kell a személyes tapasztalat, nem lehet mindig tudod lexikonokból, meg YouTube videókból tájékozódni, érezni kell az illatokat, mert ott van a levegőben a tudod, a nélkülözés, a céltalanság, a szenvedés. Látni kell, néha látni kell a szenvedés, ki kell jönni a saját elménknek a buborékából, és bele kell menni, és látni kell ezeket.
Téged az édesapád, ha jól gondolom, nem titok, nem először beszélgetünk így nyilvánosan, volt már egy színpadi beszélgetésünk is, nagyon tudatosan szerintem próbált arra nevelni, hogy azért te ismerd meg az életet minden rétegébe. Hogy végig kell járni egy rangvétrát. Hogy azért olyan iskolába járatott, hogy korán kellett kelni. Ezt szerinted ő tudatosan csinálta, vagy egész egyszerűen ebbe volt valami ösztönös pedagógia?
Nem, szerintem volt benne... Nehéz kérdés, tehát azt, hogy ugye mi Hüvesvölgyen laktunk, 88-ról beszélünk, és nem volt sok olyan, és én nem beszéltem magyarul. Tehát én 30 évesen kezdtem el tanulni, mert a édesapám ugye 48-ban disszidált, és elment Amerikába, és a 70-es években költözött vissza Európába, Olaszországba, Firenzébe, ahol én születtem, és ő akkor lemondott tulajdonképpen Magyarországra. Senki nem gondolta volna, hogy rá 15 évre vagy 20 évre ilyen nagy változások lesznek, úgyhogy nem foglalkozott nagyon a magyar nyelvvel. Én beszéltem olaszul, angolul, meg németül. Úgy volt vele, hogy és meg fájt neki, tehát neki egy nagyon nyíltsebb volt, hogy el kellett mennie. Ez most miért? Igen. És akkor, amikor végre visszajöttünk, akkor találtak a szüleim egy házat, bérelték egy házat Hüvösvölgyön, Vörös Hadsereg útján. Ja, ami Hüvösvölgyi út.
Ma már biztos nem ez a neve.
Igen, Hüvösvölgyi út maradtak. És volt egy, tehát nem beszéltem, volt egy angol, vagy egy magyar suli, a Karinti Frigyes suli, az Pestörincen volt. És azért, mert te nem tudod, mondta az édesapám, hogy magyar gyerek, az tömegközlekedéssel megy suliba, te is vagy. Na most szerintem nem volt semmilyen pedagógiában ebben, szerintem pusztán nem akart ötkor kelni, és
azért a nagyon... Kellemeset a hasznosan.
Jó, amúgy. Mondhatnám, hogy igen, valami nagy életlecke volt benne, de szerintem az volt, hogy hát meg...
De jó.
Tehát villamos, és így tovább.
Mit tanultál te ebből? Szerinted?
Ez egy visszatérő dolog, mert a szamár létrát, akkor ez biztos csuklott reggel, amikor ágyba feküdt, és én pedig valahol a Pillangó utcába, a kék metróban ültem már egy másfél órája Pestörinc felé. Nyilvánvalóan most látom, hogy miért csinálta, és valahol hálás is vagyok, mert szerintem én ha mondhatom magamról, hogy eléggé földhöz ragadt, ezt így mondják magyarul?
Igen.
Ember vagyok, szerintem ez ennek nagy része ennek köszönhető, hogy végigmentem ezeken a dolgokon, és örülök is ennek. Ő aztán pont nem volt az a gyerek, aki villamosan ment volna a suliba, tehát öt sofőr vitte. Úgyhogy az, hogy pont velem akarta ezt csinálni, ezt nem tudom, honnan jön meg, mondom őszintén. De örülök végül is, hogy csinálta. Válaszoltam a kérdésre?
Alázatra is neveli az embert meg talán, hogy nem tartja magától értetődőnek, hogy az, ami neki van, az nem biztos, hogy jár. Tehát, hogy másoknak ez nem biztos, hogy jár. Földhöz tartja.
Igen, meg azért ne felejtsd el, hogy ez neki nagyon bebizonyosodott az életében, hogy mindent, amilyen volt, vagy a családnak volt, az 48-ban elvitték tőle. Igen, tehát nem csak a gyárat, hanem ingatlanokat, földeket, mindent. Én azért nagyon respektáltam őt, mert ő kétszer is talpra állt, és újra elindította az életét. És megmondom őszintén, én szinte biztos vagy, lehet, hogy lenézem saját magamat, de én szinte biztos vagyok benne, hogy nem lennék erre képes szerintem azt csinálni, amit ő csinált. Tehát ugye, nem tudom, szerintem azok, akik ebbe a generációba jönnek, háború, migrálás, disszidálás, újrakezdeni egy teljesen másik országba, úgyhogy semmilyen nem volt, és újra elkezdte, szóval onnan eljött, és újra elkezdte Olaszországba, újra életet elkezdte, aztán onnan idejött, és itt újra, tehát háromszor kezdett újra, meg, ha most számolom. Ez szerintem annyi erről van, ez egy abban a generációban több erő volt szerintem, mint az én generációmban. De hát én saját magamról beszélek, nem akarok itt nagy általánosságokban beszélni. Hallottam, hogy neked nagyon traumatikus gyerekkorod volt. Én például, nekem egy ideális gyerekkorom hál' volt.
Istennek.
Én most, ha őszinte vagyok, nekem én az életemnek egy nagy részét egy nagy buborékban éltem. És amikor az ember egy nagy buborékban éli az életét, és nincs meg neki az a kontra, hogy mi van a másik oldalon. Persze el lehet menni Afrikába, meg Indiába, meg ilyen helyekre, ahol látszik, hogy más az élet, de egy dolog oda menni látogatóba, vagy élni ott. Ez teljesen más.
Egyébként minden nézőpont kérdése, mert én most ne érts félre, én nem cseréltem volna a gyerekkoromat el a tieddel. Mert én azt gondolom, hogy amin én keresztül mentem, az egy szerencse. Még akkor is, hogyha nagyon rosszul hangzik, amin én átmentem gyerekkorom óta, ez egy adottság, vagy valami. Szóval én hálás vagyok a sorsnak, hogy nehéz volt a gyerekkorom.
Meg hát teljesen igazad van, és az, ami ezáltal, hogy az ember, most egy nagyon ilyen pszichológiai dolgokban megyünk bele.
Nem baj, az nem tűnt.
Ezáltal, hogy az ember úgy éli az életet, vagy úgy nőtt föl, mint ahogy én felnőttem, az nem azt jelenti, hogy nincsenek probléma, és sőt, egy teljesen másfajta, akár pszichológiai problémái is vannak, mint hogy egy olyan ember, aki például máshogy nőtt föl, és megy, és magabiztos, mert hogy ő mindent megold, és tudja, hogy meg tudja oldani, holott én, akinek nem kellett nagy dolgokat megoldani, egy csomó olyan bizonytalanság van saját magaddal, ami amúgy nem lenne, ha máshogy nőttem volna fel. Ez, érthető, amit szegyesen mondok?
Tehát, elismersz mondani mondjuk
persze, hogy nem, én most mondom, mint a impostor szindróma. Tehát én mit keresek itt? Én azért vagyok itt, mert tehetséges vagy, vagy azért vagyok itt, mert hogy olyan apám volt például.
Ezt milyen helyzetekbe teszed fel magadnak ezt a kérdést?
Na, nem, nincs külön speciál helyzet, hanem az élet néha így hoz ezeket, tárgyaláson, vagy amikor egy fontos döntést kell hoznom bent a cégbe, hogy én ez egy jó döntés, vagy ez egy most ilyen döntést hozok, vagy nem? És ki vagyok én, hogy olyan döntést hozzak? Tudod, ilyen nagy csavarok ezek.
Abszolút érthető, igen.
Ki vagy, mi tud téged ezekben a helyzetekben megnyugtatni?
Hát a húgommal szoktunk beszélni, meg a Noémi, a feleségem, ő nagyon pragmatikus valaki, aki megint egy teljesen másik háttérből jön, és ezáltal nagyon pragmatikus, nagyon logikus, és nincsenek neki ilyen, és mindig azt mondja, valahogy mindig megbeszéljük a dolgokat. Nagyon sok remek ember van a gyárba, a kollégák menedzsmentben is, akikkel megbeszéljük ezeket a helyzeteket. Szóval szerencsés vagyok, mert nem vagyok egyedül ezekben a dolgokban, de néha azért az ember felteszi magának
hát
a kérdést.
Hát de mégiscsak a te válladat nyomja, hiszen egy olyan örökség van az embernek a vállán ilyenkor, ami óriási felelősség, hiszen ez nem csak egy termék, ez sokkal több annál, ez egy szimbólum, ez egy hungarikum, ez tökre érthető, hogy az ember bizonytalan.
Jól akarja csinálni, a legjobban akarja csinálni az ember szerintem magyarul, és nem biztos, hogy mindig úgy van a fejében, hogy ez most jól csinálja, vagy sem. De hát nekem a ilyen A édesanyám Velencébe voltunk, és 4 éves voltam. Édesapám mindig a füzetébe írt. És volt 5 perc nyugalom, leült, és
jegyzetelt.
És akkor voltunk a Szent Márk téren Velencébe, és mondta az anyukám, mondta az édesapámnak, hogy ha elmegy most a gyógyszertárba, vigyázzon a Sándorra 5 percen keresztül. Persze, elkezdett írni, én eltűntem. És 6 órán keresztül nem voltam meg. Tehát nem találtak engem. Na gondolj bele, most te szülő vagy.
Na is mond.
Amikor a gyerek 30 másodpercre eltűnik, akkor már pánik. Gondolj bele, 6 óra, úgyhogy Velencében voltunk, ahol ugye a csatornák, tehát, és ez is egy csomó minden, egy órási, mint kiderült, ugye beszéltem erről pszichológussal, mert egy olyan traumát hagyott, ami például, ha elmegy a feleségem például egy hosszabb útra, akkor bennem az van, hogy mi van, ha nem jön vissza. Tehát ilyen dolgok azért vannak, és ha valaki erősebb, akkor lehet, hogy ilyen dolgok nincsenek. Ha valaki olyan, mint egy ilyen aggódó típus, ilyen szorongásos típus, akkor ezek a dolgok rendszeresen visszajönnek.
Ez alatt a 6 óra alatt?
Igen.
Mi játszódott le benned?
Fogalmam sincs. Total blackout. Nem emlékszem semmire.
Azt.
Igen. Tehát egyszer csak megjelentem a rendőrökkel. És anyám... és odaadtad, hogy megtaláltunk. De hát én nem emlékszem semmire.
Biztos, hogy komoly trauma volt, ha ennyire kitörlődött.
Igen.
Valószínűleg az első 1-2 órát még élvezted. Kalandoztál, aztán biztos durva pánik lehetett.
Mert azt mondták a rendőrök az édesanyámnak, hogy valószínűleg egy kisgyerek, 4 éves gyerek, ha elkezd sírni Olaszországban, hát Magyarországon is, gondolom mindenhol a világon, akkor azonnal oda megy 10 ember, és azt mondja, hogy mi van, kisfiú, hol vannak a szüleid? Viszont én valószínűleg nem sírtam, csak sétáltam. És akkor senki nem figyelt rám. De hát nem tudom, hogy kevertünk ebbe bele, vagy keveredtünk ebbe bele.
Nem baj, nagyon
nem, hogy az egész abból indult, hogy valószínűleg milyen védett buborékban éltem, csomó olyan problémám van, ami másnak nincs. Ugyanakkor én viszonylag gyorsan megtanultam, hogy kell tudni segítséget kérni, sőt ajánlott, és a legrosszabb dolog, amit csinálhatunk, az, hogyha nem beszéljünk ezeket a dolgokat ki valakivel. Nem feltétlenül pszichológushoz halott.
Barátokkal,
családdal, legjobb barátod, testvéred, bárkivel. Csak bent hagyni nagyon szerintem kártékony.
Egy esetet találtunk, mikor megkérdezték tőled, hogy kaptál a gyerekkorodba pofont.
Igen.
És azt mondta, hogy egyszer kaptál,
igen.
Mikor a testvéred lépett le a járdára.
Igen, igen.
És
igen.
És neked adott pofont az édesapád.
Igen.
Miért?
Soha nem fogom elfelejteni. Olaszország Firenzőben voltunk, a zebránál álltunk, piros ember, és a húgom csak beszaladt, átszaladt az úton, és tudod, nagy fék, ahol pont jött egy autó, nagyot fékezett, és apám rám nézett, és nekem adott. És néztem, hogy nem tudom, pánik.
Valószínű. Ez itt továbbra is a világtalálkozó Molnár Ferenc Karamellel és Czvak Sándorral.
Mi rendszeresen kaptunk az iskolába is, főleg a roma gyerekek azért többet kaptak, mint a nem roma gyerekek.
Tanároktól?
Aha.
Tényleg volt, tehát ez egy...
Persze.
De honnan tudtad, hogy azért kapod romaságod miatt?
Nem a romaságom miatt kaptam, hanem nagyobbat kaptam a romaságom miatt. Mert a másik gyerek is kapott, aki nem volt roma, de én mondjuk egy körmös helyett kaptam 2 nagy pofont. Tudod, hogy az... mert velem meg lehetett tenni.
Mert ha mondjuk másik gyereket csinálják meg, akkor a szülők bemennek, szólnak.
Bemennek, tisztában vannak a jogaikkal, tudod, kiverik a balhét, az én anyukám pedig nem mert megvédeni, mondjuk így az osztályközösség előtt, vagy a pedagógusok előtt, mert volt bennünk egy ilyen kisebb rendűség, vagy bennük egy ilyen kisebb rendűség érzés, hogy hát azért tudjuk, hogy hol a helyünk, és akkor hát más világ volt, azt tudod.
De benned például van ma kisebb rendűség érzés?
Erre nagyon nehéz válaszolni, mert ez már egy olyan kulturális, meg ilyen szociológiai történet, hogy lehet, hogy van, nem tudom. Szerintem nincs, de hát tudod, az ember azért találkozik a valósággal, még 2026-ban is vannak olyan szituációk, amik próbálják ezt a kis hitűséget az emberbe úgy megtartani.
Ezek úgy kommentek, vagy így face to face? Hát nem ér bántás, remélem.
Dehogy nem. Hát bocs, hogyha... Hogy
de hol? Milyen helyzetben?
Bármilyen helyzetben érhet egy olyan megjegyzés, bemész egy bevásárlóközpontba, szóval bárhol találkozhatsz ilyen megalázó, elejtett mondatokkal, egy orvosi rendelőben, egy plázában, egy moziban, nem tudom, a temetőben, amikor sétálsz, vagy tényleg bárhol.
De ezt úgy mondják, hogy szándékoltan, hogy te halld meg, vagy elcsípsz mondatokat?
Van, hogy úgy mondják, hogy direkt hallható legyen, másnak címzik, akivel éppen beszélgetnek, vagy éppen nekem az arcomba.
Te mondasz egy példát, hogy milyen mondatokra kell gondolni, mennyire ízléstelen és alávaló mondatok ezek?
Hát figyelj, a legutóbbi, nyilván rengeteg ilyen, amikor negatív kommentet kapok, akkor nyilván a negatív kommenteknek a 99% az csak ilyen büdös cigányozás, tudod, de amikor meg így személyesen élek meg ilyet, hát akkor én ízléstelen megjegyzések, tudod, hogy nem tudom, egyszer volt, hogy beszálltam a liftbe, és akkor beszállt egy középkorú hölgy, és kiszállt, és amitől nem volt hajlandó beszállni a liftbe mellém, tudod, vagy albérletet kerestem 20 évvel ezelőtt, és kérdezte a hölgy, hogy a tulajdonos, hogy már megállapodtunk, minden okés volt, és a végén megkérdezte, hogy de csak lenne egy ilyen záró kérdésem, hogy ugye nem roma, nem cigány származású. Mondom, miért az problémát jelentene? És akkor mondta, hát igen, az problémát jelentene, és mondtam, hogy igen, én az vagyok. Akkor már nem aktuális, vagy munkahely, keresés, tudod.
Ezt így megmondták, hogy akkor már nem igen. Aktuális?
Igen. Fia, hál' Istennek azért nyilván egyre kevesebb, szóval ez már nem egy trendi dolog, vagy nem tudom, hogy mondjam, nem, ez már nem egy elfogadott dolog, de azért, tudod, azért a valóságban élek én is, élem az életemet, azért vannak ilyen megnyilvánulások, de vannak teljesen más jellegű megnyilvánulások is. Például hát nem gondoltam, hogy ilyenekről fogunk, de ha érdekel, akkor szóval vannak például a popszakmában is, van egy, ezt nagyon szomorúan mondom, de van a roma előadók között, vagy a roma előadók fölött van egy üvegkupola. Én ezt látom, hogy bármennyit teszel bele ebbe az egészbe, akárhány teltházas arénát csinálsz, akárhány milliós a közönséged, akármilyen tehetséges vagy, dalszöveget írsz, hangszerelsz, tényleg az egész életedet erre áldozod, egy szinten fölül nem tudsz egyszerűen, nem tudsz jutni. Nem tudsz jutni egy szint.
De ez a show business-en belül az emberek fejében, tehát ki képezi meg ezt a gátat, vagy ezt a korlátot?
Nehéz kérdés. Valószínűleg a döntéshozók is, a döntéshozókban is van még egy ilyen régi reflex szerintem. Nem haladtak a korral, tudod, az igazán nagy döntéshozók így nem csak a szakmában, a kulturális életben is, és valószínűleg ez nincs is kimondva, és lehet, hogy én vagyok a pofátlan, hogy én ezt most így kimerem mondani, de én kimerem jelenteni, hogy egy roma előadónak, aki nem cigányzenét csinál, hanem mondjuk popzenét hozzám hasonlóan, mondjuk azt, hogy igényesebb popzenét, egyszerűen van fölöttünk egy üveg kupola, amit nem tudunk áttörni ezek miatt. Szerintem sokan méltatlanul nem kapnak, vagy nem kaptak az utóbbi évtizedekben olyan elismeréseket díjak formájában, amit megérdemeltek volna. Nem nagyon hagyja a média, hogy kilépj ebből a... Tudod, a médiában is van egy ilyen jó cigány szerep. Mint az amerikai filmekben, tudod, van a vicces fekete, akit elsőnek lelőnek, tudod, a feketék mindig humorosak a filmekben, mindig viccesek, mindig harsányak, és például a televíziózásban is ez van, hogy ha valaki nem tudja ezt a sztereotíp, vicces, bugyuta, roma szerepet hozni, akkor már nem is jó cigány egy televíziós műsorba.
Amúgy szerintem azért kutya kötelességünk azon lenni, hogy viszont a családon belül, meg vagyis a gyerekeknek egy pozitív mintát mutatni. Amennyiben lehet ezen javítani kicsi dolgokkal is, viszont kötelességünk, és szerintem a mi életünkben, vagyis az én családomban, az én gyermekeim, azok nevelve vannak, tehát ez egy alappillér az ő neveltetésükben, hogy igenis inkluzívak vagyunk, nem számít, hogy nem, nyilván nem, el sem hiszem, hogy ilyet kell mondani, de hát persze nem számít, hogy kinek a bőre milyen színe, tehát ez annyira evidens számomra. És sajnálom, hogy arról kell beszélni, hogy nem az. Tehát,
te ebben élen jársz azért, amikor Balotellit.
Igen.
Kifütyülték, hogy megtobálták, ugye valakint hát, egy jeles, igen, egy színesbőrű jeles olasz focista, akkor te felemelted a szavad,
igen,
hogy neked ahhoz a szurkolótáborhoz.
Igen.
Semmi között.
Semmi közöm. Hát ne haragudj, aki horog keresztet megjeleníti, tehát ha ez van a szurkolótáborban, akkor nekem, hogy mondjam, semmi közöm ezekhez az emberekhez. És tudod, mit kaptam? Azért írtam egy levelet egy újságba, a Firenze újságba, és ők ezt lehozták, hogy álljon már meg a menetet pillanatra. Te, nem is mondom el, hogy mit kaptam.
A szurkolóktól?
Hát a firenzei szurkolóktól is, itt Magyarországon is. Tehát az, hogy huhogjunk 2026-ban, mert valakinek szinte nem, tehát annyira gáz. Annyira gáz.
Igen.
És nem tudom, szóval ez az, hogy erről egyáltalán beszélni kell, ez számomra. De én azt látom, hogy és megint megyek vissza a gyerekekre, mert ugye megint egy ilyen nagyon ezoterikus, én borzasztóan félek a haláltól, és attól egy kicsit kevésbé félek tőle, mert itt van három gyermekem, akik valahogy tovább viszik az én életemet is valahogy. És ha nekik, tudom, ezeket a morális, nagyon fontos morális dolgokat bevésni a fejükbe, hogy ők jók legyenek, akkor én úgy vagyok, hogy valamilyen szinten abszolváltam ezt a dolgot, és náluk ez mindennapi, az a fejükben van, hogy ilyen nincs.
Azt elmondod nekünk, hogy miért félsz ennyire a haláltól?
Hát ki az, aki nem fél a haláltól?
Fiatal ember vagy, hát még nem kellene, hogy...
Nem félek.
Nem félsz? De én attól, én azt, hogy... Én azt, hogy
de nem is várom, de nem félek.
Nem maga, tehát azt, hogy egyszer csak valaki nyomja a gombot, és akkor sötét, és... Nem tudom, ez egy... Én azt olvastam egyébként, hogy én nem tudom, milyen évjárat...
Én 82-es.
82-es, tehát akkor igen. Hát majdnem egy generációval vagyunk. Én 74-es vagyok. Tehát azt olvastam, hogy 50-es 60 között foglalkozik a férfi halállal, aztán elengedik. Tehát 60 aztán azt mondja, hogy hát ez van. Nem tudom, ez vissza tudom vezetni erre az ilyen szorongásaimhoz, hogy néha vannak olyanok, hipokondria, meg ilyesmi. Mindenem van. De nem tudom, ez egy reális félelem. Tehát akarom látni, legalább mondjuk azt így, hogy azt a három gyereket addig akarok itt lenni, amíg jól látom, hogy jó helyen vannak, családjuk van, az nagyon szeretném megélni, és a gondolat, hogy én ezt nem élem meg, az rettenetes, és a feleségemtől fogom kapni emiatt otthon, mert ő ezt nem érti, és mondja, hogy ha erre gondolsz, akkor vonzod is, igyekszem elengedni. Persze egészséges vagyok, semmi bajom nincs, de ez mindig ott van valahogy. Apám is állandóan félt nagyon, igen. Igen, és szerintem ezt tőle örökölhettem egy kicsit.
Feri, te miért nem félsz?
Nehéz kérdés amúgy. Mert ez az életrendje, tudod, hogy születi, ez a körforgás. Megszületünk, tanulunk, fejlődünk, elbukunk, újra kezdjük, hibázunk, aztán meghalunk. És nem tudom, valahogy nyilván ebben van egy hit is, egy, tudod, én hiszek Istenben, de nem ezért nem félek a haláltól. Szerintem az a lényeg, hogy az ember, amíg él, szóval egy, nem vagyok hajlandó olyanon kattogni, amit nem tudok változtatni. Tudod, fölöslegesnek érezném azt, hogy egyáltalán ezen agyaljak. Azon agyalok, hogy megpróbálok egy olyan életet élni, amiben, aminek úgy van értelme, tudod, hogy így, amennyire lehet egy életnek értelme, mert ha a halál szempontjából közelítjük meg, szerintem azért méreg egyébként a haláltól félni, azért csepegtet mérget az embernek a lelkébe, meg a tudatába, mert az életet nem szabad a halál felől megközelíteni. Az életet az élet felől kell megközelíteni. Az ember azon dolgozzon, hogy éljen le egy tartalmas életet, és engem például, hogy mondjam, lehet, hogy hamarabb meghalok, mint hogy megszülessen az unokám. De mégis nyugtat a tudat, hogy lesz unokám. Lehet, hogy már nem leszek itt. De azon dolgozom, hogy a gyerekem, a lányom és a kisfiam, mire én már nem leszek, addigra ők készen legyenek nélkülem tovább élni az életüket. És engem az meg fog nyugtatni, ha van túlvilág, ha nincs túlvilág, hogy ő éli az életét, és sajnos én már nem lehetek a része, de mégis a része leszek, mert minden egyes rezdülése belőlem is jön. És szóval én innen közelítem meg, hogy így, én így próbálom. Kell a halál, tudod, kell a halál, emberek vagyunk, nem istenek, nem élhetünk örökké, tudod, mi értelme lenne?
Akkor nem, de igazad van teljesen, lehet, hogy ez rosszul, tehát persze tudom én is, hogy ez része az életnek, csak az ember annyi mindent akar csinálni az életével, és én attól tart, hogy nem lesz ennyi ideje. És azt, amit mondtál, az egy nagyon-nagyon fontos dolog. És
de tudod, az a nyugtatnálak, hogy ne tarts tőle, mert nem lesz elég időd. Tudod, ez törvényszerű.
Igen, igen.
Vagy ez egy szélmalomharc. Persze, hogy nem lesz elég időd. Az ember soha nem fogja azt érezni, még egy 110 éves ember a halálos ágyán sem mondja azt, hogy hát én eleget éltem, és elégedett vagyok, hanem mindenki élni szeretne. Ez az élet reflex. Ez velünk születik, ez természetes dolog. El kell fogadni. Ha van az ember, nem akarok okoskodni, de el kell fogadni még ezt a félelmet is, hogy ez természetes, hogy félek tőle, és lehet, hogy nem is kell azon dolgozni, hogy megold ezt, hogy ne féljek a haláltól. Mert ez is természetes dolog, hogy fél az ember a haláltól. Ha ezt önmagában el tudja fogadni, hogy oké, én egy olyan alkató ember vagyok, aki fél a haláltól, már az is szerintem az is egy picit segít.
Van, aki él és tud élni félelemmel, én ezt nagyon irigyelem.
Félelem nélkül?
Hát nem, tehát úgy él, hogy kezeli
a félelmét. Értem.
Mint ahogy a Feri. Tehát ugyanakkor viszont nagyon fontos, hogy én azt tanultam mostanában, hogy a kicsi dolgokat is ünnepelni kell. Tehát ami viszont jó az életben, az nagyon ünnepelni kell. Mert ez egy fantasztikus dolog amúgy. És én nagyon, nagyon szerencsés embernek tartom magam, hogy ilyen életem van. Mert az élet szép. Minden, azért mindenkinek vannak. Szorod. És mindenkinél történtek szörnyű dolgok, de mindennel együtt azért az élet nagyon szép.
Van, aki túl korán megy el, gyerekkorában megy el, betegségben, balesetben, bármivel. Ezért kell, tudod, így kapaszkodnunk az életbe, mert akkora ajándék amúgy.
Az, hogy te vallásos vagy, megkeresztelkedtél.
Igen.
Annak köze volt, de lehet, hogy csak én kötöm össze a kettőt, a lányod betegségéhez?
Nem, én már előtte. De egyébként a keresztelkedés nekem ilyen szempontból nem számít, mert az egy olyan formalitás volt, ami, most ez durva lesz, lehet, hogy kiüti a biztosítékot, lehet, hogy ma már nem keresztelkednék meg egyébként.
Miért?
És a következő mondatom is ki fogja ütni a biztosítékot. Nem szeretem ezt az egyházasdit.
A formalizáltságát? A hierarchizáltságát?
Nem, a hiteltelenségét. Uh-huh. Az, hogy én sajnos ilyen nagyon kritikus vagyok, főleg ilyen szellemi témákkal kapcsolatban, mint hit. hogyan beszélek a hitről, hogyan, hol jelenhet meg a hit, megjelenhet a politikában a kereszténység, mint szlogen. Szóval én ezeken nagyon kritikus vagyok. Dörgölőzhet-e a politika az egyházhoz, az egyház.
Tehát inkább az egyházi vezetéssel, az egyházzal van bajod, és úgy gondolod, hogy sokkal közvetlenebb kapcsolatot is ki lehet alakítani a Istennel, mint hogy legyen egy intézményesített közvetítő erő.
Igen, igen. Ez egy személyes kapcsolat kell, hogy legyen a...
És neked van eleven ez a kapcsolat a jó Istennel?
Mindenkinek van, aki keresi. Mindenkinek.
Ezen múlik, hogy keressük?
Persze.
Ez Isten... a hely, akkor keressünk, amikor...
baj van.
Igen. Nem, hát ez a legnagyobb ajándék ebbe, hogy az Istennek a kapuja mindenkinek nyitva van. Tudod, közvetlen vonal van hozzá, és nem jelez foglaltat, nem kapcsol be a hangposta, nincs az, hogy visszahívlak, mert nincs térerő, tudod, hanem ő mindig ott van mindenkinek. Legyen az egy szent, vagy legyen a legbűnösebb ember a világon.
Kérdezhetek egy érzékeny dolgot, aztán legfeljebb azt mondod, hogy erről beszélsz.
Bármit kérdezhetsz.
Köszönöm, nagyon köszönöm. Amikor ilyen szépen beszélsz a Jóistenről és a vallásról, és én arra emlékszem, hogy egyszer, amikor felléptünk közösen, ez egy zárójeles megjegyzés, az egyik blokk végén, mert a dalok közt beszélgettem, az a megtiszteltetésért, hogy felkért Feri, és beszélgethettünk a számok közt, és én megkérdeztem azt, hogy ez az út, amit te bejártál, a döngölt padlótól, és hogy itt vagyunk egy nagy koncerten, akkor is a Jóistennek köszönted meg. Ez nagyon megmaradt bennem. És amikor az embert éri egy olyan baj, hogy a gyereke beteg lesz, akkor azt hogy rendezi el?
Istennel?
Istennel.
Hát figyelj, nehéz ez, nehéz röviden és egyszerűen válaszolni erre. Nem hibáztathatod az Istent egy betegség miatt.
De van ennyi tudatosság az emberben, amikor...
Ez nem tudatosság, ez hit.
Te fáj a lányának, beteg, kiszolgáltatott. Tudsz erre gondolni, hogy ez most valahol rendjén való, hogy vagy sérít?
Nem arra gondoltam közben, hogy ez rendjén való, de ez nem az Istentől van. Az Istentől a gyógyulás van, nem a betegség. És én megkaptam az Istentől, vagy mi megkaptuk a gyógyulást az Istentől, mint egy csodát. Az van tőle. A betegség nem tőle van. És pont ez a lényeg a betegségeknek, hogy nem válogat. Amikor viszont ilyen történik az ember életében, hogy a gyermekedre azt mondják, hogy leukémiás, és akkor benn vagytok másfél évig a kórházban, és nem tudjátok, hogy mi lesz. Nekem csak az Isten volt a kapaszkodóm ebbe a dologba. Csak ő hozzá tudtam fordulni. Persze bízik az ember ilyenkor az orvostudományban, meg az orvosokban, tényleg le a kalappal előttük, fantasztikus emberek. Meg én az orvostudományt is nagyon tisztelem, meg nagy dolognak tartom. De hát mégiscsak tudod, a félelem, a tehetetlenség érzés, az mégiscsak egy lelki, spirituális dolog. Én csak az Istenhez tudtam menekülni, és egy pillanatig se fordult meg a fejemben, hogy egyáltalán azt a kérdést feltegyem az Istennek, hogy miért velem történt ez. Mert ki vagyok én, hogy velem ne történhessen meg ez. Tudod, hogy ez bárkivel megtörténhet. Még ebben is szerencsésnek érzem magam, hogy én tudtam az Istenbe kapaszkodni, és megkaptam tőle azt a, tudod, legyen meg a te akaratod. Bárhogy is alakul, legyen meg a te akaratod.
El tud jutni egy szülő ilyesfajta kijelentésig, hogy legyen meg a te akaratod?
Igen. Azt hozzáteszem, na jó, nem gondoltam, hogy ilyen mélyen belemegyek, de most egy nagyon, nagyon őszinte leszek hozzád. Ha nem így alakult volna, hogy a lányom meggyógyul, akkor én sem ülnék ma már itt. Ha érted, mire gondolok. Nem éltem volna túl, nem akartam volna tovább élni. Ebbe biztos vagyok. Hogy akkor elköszöntem volna én is ettől a földi élettől. De még akkor is azt mondtam, hogy legyen meg a te akaratod, Uram. Még akkor is, hogyha tudom, hogyha ő nem lesz nekem, akkor én is elhagyom ezt a világot. Nem éltem volna tovább. De akkor is azt mondtam, hogy legyen meg a te akaratod. És meg lett az akarat, és meggyógyította a lányomat. És én is itt vagyok. Mert azt, tudod, én nem éltem, szóval érted, nem tudtam volna a lányom nélkül élni tovább. Nem is akartam volna. Velem egy csoda történt. tudod, hogy van ennél nagyobb dolog? Hogy az egyik nap még rettegsz, hogy mi fog vajon történni, és mi lesz holnap. És a másik nap meg csoda történik vele, tehát kell lennél nagyobb dolog? Vagy kell lennél nagyobb csoda a Földön? Egy mennyei csoda a Földön? Tudod, hogy a sztori, hogy milyen drámai, ahogy indult, és hogy milyen felemelő a vége, mekkora fordulat. Tudod, hogy hát ebbe lehet kapaszkodni, ebbe megéri kapaszkodni. Aki ezen, tudod, egyik végletből a másikba mész, az egy akkora megerősítés, tudod, az embernek, hogy az imának ereje van.
Ezek után nagyon nehéz bármit is mondani, tehát én is katolikus neveltetést kaptam, és Olaszországban, és nekem az egyetlen bajom, hogy ezt a kereszténységet nem használhatjuk pajzsként. De miért mondom ezt? Tudom, hogy viccesnek hangzik, de vannak ezek a maffia főnökök, akik bunkerekben élnek Olaszországban, föld alatt, Nápolyban, meg tudod, hogy ne kapják el őket. Éveken keresztül, mint a patkányok, ilyen bunkerekben élnek, titok. És sokszor ugye elkapják őket. És tudod mi a mindegyiknél, de minden, tehát kivétel nélkül a közös pont, hogy ezekben a bunkerekben, amikor bemennek a kamerával, ott hátul van a 20 szűzmárja, nem tudom hány kereszt a falon, gyertya, tehát azok az emberek, akik 1000 embert, vagy személyesen öltek meg, de adtak rá az utasítás, hogy igen, több ezer ember vére a kezükön van, valahogy azt megmagyarázzák, hogy ők ugye keresztények, meg katolikusok, és imádkoznak minden este az Istennek. Ez kettő nem fér össze. Tehát ez teljesen nonsense. Ja, nem erről szól a kereszténység. Tehát ha én úgy vagyok vele, hogy akkor ha keresztények vagyunk, akkor ne legyünk álszentek, és éljük meg az életünket, mint keresztények. Az azt jelenti, hogy ne legyünk rasszisták. Az azt jelenti, hogy szeressük, próbáljuk legalább megérteni a másikat. Vendégszeretők vagyunk. Nem úszítunk. Nem, érted, mit akarok mondani?
Abszolút.
Tehát ez az, hogy én legyilkoltam 100 embert, de minden oké, mert ott van a falon a szűzmárja, az nálam végképp nem stimmel.
Hát én csak annyit mondanék erre, hogy azok nem hívő emberek.
Igen. Tudod, de ők azt hiszik magukról, hogy hív
hát ez emberek. Inkább csak egy színház, tudod, ez egy ilyen...
Vagy mellevél. Végezettül.
Hogy nem, már a vége, már.
Sajnos
mint a 5 perc, nem? Tehát...
Még egyszer ennyit tudnánk beszélni. Biztos voltak benne. Az egyik legjobban várt páros, csak úgy elmondom. Részemről feltétlen, de szerintem a nézők részéről is, mert két által nagyon soha nem titkoltam, szeretett embert hoztunk ma itt össze. Én úgy tudom, hogy édesapádnak volt egy 20 pontból álló, kvázi ilyen életelve, parancsolata. Megosztasz párat, hogy egy ilyen bölcs és sokra jutott ember mit tartott?
Hát nincs itt a telefonom, van itt a... Nagyon könnyű, van itt a telefonod?
Igen.
A Cvak Péter 20 parancsolata.
És ezt meg lehet itt találni?
Persze, szerint kép van róla.
És ezt ő írta?
Igen.
Van ami...
De bocsánat, hogy közben vagy, ez kinek szól ez a parancsolat?
Mindenkinek? Saját magának.
Vagy magának?
De saját magának, de ez nekünk azért mindig ott, a fejünkben van, és szerintem valahol van egy pár, ami a mindennapi életben lehet használni.
Recept az élet, a jó élethez? Ez
hát,
a parancsolat?
Hát, ő ez szerint próbálta élni az életét.
Akkor ez egy elhitvallás.
Igen.
Aha, oké.
Megvan. Mondjam?
Igen, megköszönöm.
Az első. Minden elsősorban rajtad múlik, nem másokon. Ez lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem. Nincs kudarc, nincs lehetetlen. Na, az ő élete, az bebizonyosodta. Minden másképp alakul, mint várnád, hihetsz a váratlan fordulatokban. Az is mennyire igaz.
Nagyon.
Tedd meg minden reggel azonnal azt, amitől leginkább félsz, és boldog napod lesz. Na, én ez szerint, ha van egy kellemetlen telefonbeszélgetés, ami azt csináld reggel rögtön. Mert annál rosszabb dolgon nincs, hogy ez mindig ott van a lelkeden, és nem akarod, és
igen.
Hidd el, hogy téged nem lehet legyőzni. Először mindig a más fejével gondolkoz. Szerintem ez az üzleti világban
ez jó,
egy szent, egy arany szabály. Az irigységtől nem leszünk gazdagabbak. A gyűlölet beteggé tesz. Ha félsz valamitől, nem maradj egyedül, menj emberek közé. Én ebben hiszek. Én ebben hiszek, hogyha ha valamitől félek, fölhívok valakit, vagy megyek barátokhoz, vagy beszélek a feleségemmel. Nem?
Abszolút.
Nem a terület, hanem a tettek nagysága tesz egy országot nagyjá. Légy hazafi, de ne nacionalista. Patriótanak jó lenni, de nacionalistának nem, szerintem. Ragaszkodj a pozitív kisugáráshoz, te irányítsd a sorsodat, és ne a sorsod téged, ne félj a hangodat hallatni, érted van a kormány, és nem te vagy a kormányért, de van itt, amit nem találok, és vagy lehet, hogy nem volt ennek része, de mindig azt mondta, hogy mindig embernek kell maradni. Tehát bármi történik az életedben.
Nagyon nagy mondat.
Be kell tudni nézni ebbe a rohadt tükörbe reggelente. És a másik, amit mondott, ami szintén nincs ott, ami szerintem a legfontosabb, hogy neked a legfontosabb dolog, ami a tied, az érték, ami a tied, az a neved. Az a neved, és ha eljátszod azt, akkor semmid nincs. Lesz te a leggazdagabb ember a világon. De ha te nevedhez fűződik,
ez is nagy igazság.
Akkor nincs semmid. Nincs semmid. Tehát
igen.
Én ezeket mondanám, és ezeket nekem mondta, hogy fiam, mindig embernek kell maradni, és soha nem, ne kerülj egy olyan helyzetbe, ahol a te neved a semmibe viszed.
Hát legyen ez a végszó. Hú, de tudnék még veletek beszélgetni. Hát, ha egyszer majd folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm.
És veled.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Köszönjük.
Köszi.
Mai vendégpárosunk Molnár Ferenc Karamell és Czvak Sándor volt. Világtalálkozónkat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Míriam, Loboda István és Mihók Péter segítségét. Találkozzunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!
Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.